Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megsegítése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai napra rendelt szent leckét. A mai lekciónk Ézsaiás könyvében található, Ézsaiás könyvének 65. fejezetét olvasom, a 65. fejezet mind a 25 verszakát. Hogy miként szól hozzánk az adott szakaszból, Urunk Istenünk írott igéje, helyünket elfoglalva, keresztény alázattal és odafigyeléssel hallgassuk. Szól az Úr. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Ez a nép csak bosszant engem, dacol velem szüntelen. Kertekben mutatnak be áldozatot, téglaoltárokon töményeznek, sírkamrákban üldögélnek, kriptákban töltik az éjszakát, disznóhúst esznek, és undok moslék van edényükben. Azt mondják, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat. Föl van ez írva nálam, nem hallgatok, amíg meg nem fizettem. De megfizetek nekik. Ezt mondja az Úr, a ti bűneitekért, de egyben őseitek bűneiért is, akik a hegyeken töményeztek, és a halmokon gyaláztak engem. Régi tetteik büntetését mérem királyuk. Ezt mondja az Úr. Ha mustot találnak a szőlőfürdben, ezt mondják, ne pusztítsd el, mert áldás van benne. Ugyanígy bánok majd szolgáimmal is, nem pusztítom el valamennyit. Adok még Jákobnak utódokat, Júdának is, akik hegyeimet öröklik. Választottaim veszik birtokukba, szolgáim laknak rajta. A Sáron juhok legelője lesz, az Ákor völgye marhák delelője, népem birtoka azoké, akik engem keresnek. De nektek, akik elhagytátok az Urat, elfeledkeztek szent hegyemről, a szerencse Istennek terítetek asztalt, a sors Istennőnek öntötök italáldozatot, fegyver lesz a sorsotok. Valamennyien a vágóhídra kerültök, mert szóltam, de nem feleltetek. Beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok. Azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Akkor ezt mondja az én Uram, az Úr. Szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjasztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. Szolgáim újjongani fognak örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel és jajgattok összetört lélekkel. Neveteket csak átok formájában hagyjátok választottaimra. Így őjön meg az én Uram, az Úr. Szolgáimnak pedig más nevet ad. Mert aki áldást mond a földön, az igaz Isten nevével mond áldást. S aki esküszik a földön, az igaz Istenre esküszik. Feledésbe mennek a régi bajok, eltűnnek szemem elől. Mert én új eget és új földet teremtek. A régre nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népemet pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek, és laknak bennük. Szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít, szent hegyemen senki, mondja az Úr. Amen. Isten áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán és annak megtartásán. Gyertek, imádkozzunk át ezt. Édes drága atyám, a Krisztus Jézus által olyan jó áldást mondani, olyan jó igent mondani a vasárnapodra, hát a szent napodra. Jó igent mondani, mert ezzel mondunk igent az egész hétre, ami mögöttünk állt, és a következőre, melyet veled kezdünk el. Jó igent mondani a fáradzásra is, amikor szőlőt ültetünk, és annak gyümölcsét élvezzük. Jó igent mondani a felhúzott falakra, a házakra, melyekben lakhatunk. Jó igent mondani külön-külön egyenként minden itt megjelent testvérre, hiszen te vagy az, ki minket összetereltél a te szereteteddel. Lám ez a te gazdagságod, Urunk, nem az arany és nem az ezüst, hanem a belső embernek a titka, a szelíd szív, az a szív, mely benned meg tud nyugodni, amely a templom hűvösségében itt el tud pihenni, és téged be tud fogadni, megtartani igédet, és a te evangéliumodnak jó hírével térni vissza a világba. Így tekints hát le ránk, így mondjál áldást a te saját száddól a mai Isten tiszteltünkre. Így gazdagíts meg bennünket a Krisztus mérhetetlen gazdagságával, mert az igaz Isten nevével mondjuk hát az áldást. Így mondd igent mindarra jóra, amit tettünk, és mindazt, ami ítéleted szerint kárhozatra méltó volt az elmúlt egy hetünkben, hagyj kerüljük, és ne ismételjük. Így kérlek, és kérünk, hadd mondhassunk nemet kétségeinkre, félelmeinkre. Hadd mondhassunk nemet a bűneinkre, hadd tessük le a kereszt lábánál mindazt, hogy mindazt a jót, amit tőled kaptunk, azt tudjuk gyarapítani, gazdagítani, és tudjuk továbbadni, és mindazt kerülvén, ami szerinted átkos és káros, megállván az igaz hitben, a te szeretetben élni. Kérünk hát téged, hallgass meg bennünket, bocsáss ki a lelkedet a menny magas világosságából, borítson be bennünket egészen. Így vértesztől, lelked igazságával és bölcsességével, kiáradó szeretetével, az ige szólóját és ugyanígy az igének hallgatóit, hogy lehessünk megtartói, hogy fogadjuk be azt, amit te szívünkbe plántálsz, a szárba szökkenjen, hogy gyümölcsöket teremjen, Anya Szent Egyházad javára, nagy neved dicsőségére. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből, a 3. fejezet, 1-13 verséből, református bibliolvasó kalózunk mai napra rendelt ige szakaszából. Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, a 3. fejezet 1-13 verséből hallgassuk az igét alázatos szívvel, helyünket elfoglalva. Így szól Isten igéje. Ezért vagyok én, Pál, Krisztus Jézus foglya, értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok arról, hogy Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra, amikor kinyilatkoztatásával megismertette velem a titkot, ahogyan előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kinyilatkoztatta szentek apostolainak és profétáinak a lélek által. Hogy tudniillik, a pogányok, örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben, és ígéretekben is Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy feltárjam mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk, és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Jó itt lenni újra. Ugye, akik minden vasárnap vannak, azok tudhatják, hogy lassan 5. hete nem voltam itt. Különböző okok miatt, legfőképpen azért, mert Tápió, Szele, Szőlős, Újszilvás gyülekezetekben kirendeltek helyettesíteni, és az ottani gyülekezetekben kellett igét hirdetnem, mert ameddig ők nincsenek lelkész birtokában, addig valaki kell, hogy vigye az ottani ige hirdetések szolgálatát is. Persze volt olyan is, hogy magánjellegű okok miatt keresztelőre mentem családban, és ott is hirdettem az igét, mert felkértek rá, miért is ne pihenjen az ottani lelkész, halljanak új szót, vagy új gondolatokat arról, ami örök, az evangéliumról. És megmondom nektek őszintén, hogy egyrészt jó volt. Nem azért, mint hogyha nem szeretnélek titeket, én nem szeretném ezt a helyet, mint mondtam, nagyon jó újra itt megállni. Egyáltalán nem azért, mert ez a legnagyobb templom, református templom a Magyarországi Református Egyházban, vagy a Kárpát-medencében. Nem is azért, mert itt különösképpen jó a levegő, hiszen a kánikulában azért ez a templom még mindig a hűvös helyek egyikének számít. Hanem azért volt kicsit jó máshol lenni, mert valahol az Isten megmutatta azt, hogy lehet bátran szólni. Viccelődve mondtam is az ottani gyülekezeteknek, hogy hát én ezt most elmondom, aztán még találkozunk egyszer-kétszer, ha valaki megharagszik rám, akkor ne aggódjon, nem fog sokat látni, hiszen jön az új lelkész, és majd ő elmondja, hogy ő gondolja. Hogy mi a pontos téma, ami miatt ezt említettem, akkoriban az adakozás szolgálata volt a korintusi levélnek a témája, és hát elég komoly helyeket érint ez a dolog. Viccelődve lehetne azt is mondani, az ottani gyülekezetnek, ahogy a gondnokával mondtuk, beszéltük, hogy kedves testvérek, van egy nagyon jó hírem, a parókia felújítására megvan a pénz. A rosszabb hír az, hogy a ti zsebetekben van. De Pál apostolnak az adakozással kapcsolatos gondolatait tolmácsolni nem egy könnyű dolog, hiszen Pál hasonlóan Krisztushoz önmagának egyáltalán semmit félre nem tett, sőt, tulajdonképpen az egész életét az egyháznak szentelte, és ha valaki kritikusan megjegyzi azt, hogy lám a pápák, meg az egyház, meg a papok milyen gazdagok, és hogy valószínűleg ezért van az egyház, hogy begyűjtse a hatalmat és a pénzt magának, akkor mindig Jézussal és azt követően rögtön Pál apostollal példálózom, hogy biztos nekik is nagy haszon volt kereszténynek lenni, hiszen nekik házuk sem volt, sem pénzük, és gyakorlatilag az életüket adták fizetségül azért, hogy így Jézusnak szolgálhatnak. Szóval majd mondom, jön az új lelkész, aztán az új lelkésszel beszélgetve kiderült, hogy ez a lelkész kolléga tizedet fizet a saját fizetéséből, nem mondom, nem jártatok jobban. Ez a lelkész is körülbelül olyasmi gondolatokkal fogja az evangéliumot és a pénztárcát egymás mellé helyezni, ahogyan én tettem. De bátran mondhattam, hiszen én ott voltam, aztán eljöttem. Itt azért az ember meggondolja magát, hiszen ha Isten is megsegít, akkor jövő héten azt követő hónapokban, években is fel kell jönnöm a szószékre, és azért nekem sem hasznos az, hogyha valamiért megsértődnek, de ezt azért megtanultam, hogy végül is ez lényegtelen dolog. Hiszen ha azt mondja az ember, ami a Bibliában van, ha arra koncentrálom az Isten igéje, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy aki hallgatja, az rám, mint eszközre megsértődik-e vagy sem, ezért bátran lehet beszélni. Lehet, hogy ez a bátorság az idáig tartott, most egy kicsit izgulok, mert hogy feljöttem erre a szószékre, és Szentlélek Úristen segítségével el kell mondanom bizonyos dolgokat, lehetőség szerint jókat, de a jók mellett mindenféleképpen meg kell világítani azt, ami a jó ellentéte, a rossz is. És hogyha úgy van a próféta, mint Ézsaiás, akinek a hosszabb lecke szavait idéztük, aki aztán a saját népétől nem csak jót, hanem hideget is kapott, azt is el kell fogadni, az Úristen kegyelme vehet erőt, vihet erőt az ember életében. Honnan vesszük a bátorságot? Azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, javaslom egyébként a testvéreknek, sajnos ez az egy vasárnap az, amikor adatik az, hogy a Bibliaolvasó kalóz szerinti ige szakaszból az Efézusi levelet vegyük, hogy olvassuk el. Olyan jó volt látni tápjó szelén, tápjó szőlősön, amikor elővettem a Bibliámat és olvastam az igét, akkor többen elővették a Bibliájukat és olvasták velem együtt az ige szakaszt. És ha mondtam egy másik ige szakaszt, akkor előkeresték azt is, és elolvasták azt is. Picit aggódik az ember ilyenkor, hogy figyelnek arra, amit mondok, hiszen közben el kell olvasni a Bibliából az ige szakaszt, de ez az aggodalom nagyon gyorsan szertefoszlik, hiszen tulajdonképpen ez a lényeg, nem magunkat prédikáljuk. Mert a prédikáció szövegéből elvihet az ember egy-két szót, egy-két mondatot, ha szerencsés, de az igazi Isten ereje és Isten lelkének igazi tápláléka az a zsebünkben van, és a zsebünkben vándorol tovább velünk a hétköznapokba, otthonainkba, munkahelyeinkre is, hogyha úgy van, kedvenc görög tanárom szerint autóbuszon, villamoson, ha Pesten vagy, akkor metrón, elő lehet venni és lehet olvasni, hiszen ez a reformátusságunknak a lényege, hogy elővesszük a Bibliát. Bokros Levente plébános úr mondta egyszer, hogy amikor elmentek kirándulni, gyülekezetileg, akkor egy valaki odament hozzá, és megkérdezte tőle, hogy plébános úr, nem kérhetném kölcsön a Bibliádat? Mert nem hoztam magammal az enyémet, és szeretnék Bibliát olvasni. És ezt azért mondta el nekem, mert a sok katolikus kiránduló csoporttag közül, aki odament hozzá, az bizony nem katolikus volt, hanem református. Igen, ez a helyzet. Azt írja a Szentírás, Ószövetségben, Újszövetségben, hogy hasznos, sőt utasításként mondja, hogy vegyük elő. Minden nap vegyük elő. Reggel, este, hogyha úgy van napközben is, mert kétségeink támadnak, vagy félelmeink, bátorságra van szükségünk, vagy egyszerűen csak látásra, útmutatásra, akkor vegyük elő. Vegyük elő a Bibliát, olvassuk el, gondolkozzunk el rajta, és lehet, hogy már is más fényben látjuk azt a világot, ami körbevesz bennünket. Mert milyen világ vesz körbe bennünket? Én azt hiszem, hogy ehhez a világhoz nagy bátorság kell, hogy éljünk benne. Aki nem így gondolja, az talán hazudik magának, vagy neki hazudtak. Hazudtak jólétet, hazudtak biztonságot, hazudtak különböző védelmeket, amelyekben élhetünk, közszolgáltatást, villanyt, vizet, csatornázást, amit megkapunk, mekkora nagy hazugságban él 2 millió ember Budapesten, több házakban, amiben ha kikapcsolják a villanyt, vagy lekapcsolják a vizet, az a bizonyos kényelem és biztonság abban a pillanatban szertefoszlik, és ha egyszer netalántán valami ilyesmi történik, akkor menekültek ezrei, százezrei fogják ellepni mezővárosainkat, köztük Ceglédet is, vagy akik kertesházban laknak, azok gondolják meg, hogy vannak nagyon sokan, akik tömbházban laknak, és ha véletlenül Cegléden is kikapcsolnak hasonló közszolgáltatást, akkor bizony lehet, hogy a mi hajlékainkba is jönnek majd vízért, vagy élelemért, mert ez egy hazug biztonság. Amikor az életre gondolok, akkor bizony-bizony komoly bátorságra van szükség. Talán sokkal nagyobbra, mint amilyen bátorságra szükség van egy-egy lelkésznek, hogy felmenjen a szószékre. Bátorságra van szükség, hogy felüljünk egy repülőre, amely talán biztonságosabb a statisztikák szerint, mint sok más közlekedési eszköz. Ugye ezt tudjuk, hogy vonatok, autók, más közlekedési eszközök biztonságosabbnak tűnnek, mint a repülő, de a statisztika azt mondja, hogy a repülőben, repülő szerencsétlenségben sokkal kevesebben halnak meg, mint mondjuk vonat szerencsétlenségben. De mégis bátorság kell, még a legbiztonságosabb eszközre is, hogy felüljünk, mert nem kell nagyon messzire mennünk, elég a szomszédos országba, hogy véletlenül egy rakétával lenne lőjenek egy repülőt. Vagy lenne zuhanjon, el ne tűnjön. A mai korszak hatalmas biztonságtechnikai eszközei és műholdai alatt, között, fölött, radarjai, szeme elől, a csendes óceán valamelyik részén egy repülőgép. Vagy véletlenül, vagy szándékosan, vagy közvetlen vezérléssel, vagy távvezérléssel bele ne szaladjon egy felhőkarcolóba. Biztos, hogy bátorság kell az élethez. Tudom, hogy nektek is bátorság kell ahhoz, hogy reggel felkeljetek, és elkezdjétek a mindennapi teendőiteket. Honnan veszitek a bátorságot? Talán ide is azért jöttetek, hogy a bátorságotokat erősítsétek. Természetes gondolat ez, a templom a külső szemlélő számára is egy olyan hely, ahol az ember a lelkét meg tudja erősíteni. Szakrális helynek mondják, még azok is, akik misztikusan, vagy esetleg okkult módon gondolkodnak. Azok is, akik szellemekben, vagy szerencsében, vagy sorsban, vagy bármilyen más dolgokban bíznak, azok is azt mondják, hogy a templom az jó hely. Oda el lehet menni, az nem árt. Csak az elmúlt időszak anti-istenes, vagy istentelen kommunista gondolkodása volt az, amely azt mondta, hogy a templom árt. Helyenként még néha-néha fel lehet lelni ezeket a gondolatokat nyomokban, hogy oda csak azért mész, hogy butítsanak, de csak azért mész, hogy tompítsák a gondolataidat, hogy majd megmondják, hogy mit csinálj, nem látod, hogy félrevezetnek. Ezek a gondolatok egyre inkább elcsendesednek, hiszen az évtizedek megmutatták, kipróbálták azt, hogy akik az Úrban bíznak, azok ereje megújul, azok szányra kelnek, akik az Isten gondolataikban, akik az Istennek gondolataikban helyt adnak, azok jobban látnak, azok többet tudnak, és azok jobban terveznek jövőt. Még akkor is, hogyha ez a világ nem az otthonuk, csak át van egy hajlékuk, az örök hajlékokba való útat jobban ismerik. Számukra az keskenyebb, nem annyira tág lehetőségeket biztosít, nem kóvályognak rajta az életben jobbra-balra, hanem keskeny, egyenes úton mennek a szoros kapu felé. Ezt kipróbálta az idő. Nekünk ez biztos tudat. Valójában ennyi az egész, amiért az ember itt van a templomban. Azért vagyunk itt,
hogy megnyugtassa a lelkeinket az Isten jelenléte, hogy megsimogasson bennünket, hogy a békességünket helyre tegye, hogy valahol itt is azt szóljon, hogy jól van, nincsen semmi baj. Egyébként nincsen semmi baj. Tényleg. A világ az egy véres hely. Azt mondja egyik helyen az ige, hogy ne keressétek a világ békességét, azt kerüljétek el, az Isten békességét keressétek. Az a helyzet, hogy az Isten békessége azonban az nem olyan egyszerű. Itt most bátran kell szólni, azzal a bátorsággal, amivel Pál apostol szólt. Pál apostol, aki egyébként rendkívül tisztelettudó volt, valami olyasmi lelkület lakott benne, mint Dánielben, aki odamegy a perzsa király elé, a világ leghatalmasabb uralkodója elé, és azt mondja, hogy örökké élj, ó király! Nem vagdalkozik, nem átkozódik. Pál apostol is azt mondja Festusnak, illetve azoknak a rómaiaknak, és helytartóknak, és hatalmasságoknak, akik maguk elé idézik Pált, hogy mi van veled, mit csinálsz te itt, hogy tiétek a hatalom, és tisztellek titeket, és mindent megad, ami kötelező protokoll szerint a világi hatalomnak kijár. Halljuk Jézustól, adjátok meg a császárnak, ami a császári. De, ugyanahogy a Dániel folytatja a beszédét, hiszen nem állhat meg itt, azt mondja a királynak, és ezt mondja Pál apostol is mindig, hogy az a helyzet, hogy azt, amit kérsz tőlem, azt én nem teljesíthetem. Nem borulhatok le bálványok előtt. Nem valhatom másnak Krisztust, mint annak, ami. Az Isten fia, a megváltó. Nincs más hatalom rajta kívül, aki engem vezethetne, vagy aki engem irányítva valamilyen útra vihetne, vagy szólásra kényszeríthetne. Ugye, hogy Luther ezt a lelkületet átveszi, és amikor azt mondja a birodalmi gyűlés előtt, hogy itt állok, másképp nem tehetek, ezt mondom. Ezt kell mondania minden keresztény embernek, ezt kell hinnie és vallania, és bátorság kell ahhoz, hogy kimondjuk. Ez a világ nem jó. Nem nagyon lehet nyugalmunk és békességünk. Úgy a világ szerint. Vagy ti nyugodtan alszotok? Nyugodtan alszotok akkor, amikor a szomszédban ölik egymást az emberek? Nem olyan túl messze van az a Donbass. Nem olyan túl messze van Ukrajna, egy határ. Nyugodtan alszik az ember akkor, amikor itt van egy békesség, és én hallom és látom, hétvégén elég csak kimenni, és fiatalok és idősek nagy-nagy hangzavar közepette örülnek. Csak úgy, mert hogyha van valami ok, lehet esküvő, vagy névnap, vagy valamilyen más ünnepre ok, akkor igenis az ember vigadozik, de van úgy, hogy valaki csak ok nélkül minden nap, minden hétvégén nem tesz mást, csak bulizik. Miközben sok helyen gyermekek halnak meg. És hogyha most azt gondoljátok, hogy csak Gázára, vagy Cisjordániára gondolok, ahol a gyermekekkel tele van a kórház, orvosi beszámolót hallottam, egy norvég orvos írta le, kétségbe ejtő helyzet. Végtagok nélküli gyermekek érkeznek a kórházba, ahol villany és víz már nincs. Mi pedig itthon a melegben, a kánikulában strandolunk. Most nem szeretném, hogyha a lelki ismereteket terhelni ez a dolog, de mégis. Gondoljunk el. De amiről semmi és semmilyen, senki nem szól és semmilyen híradás nincs. Most Szudán déli részén az jó, hogy a gyermekek ölnek gyermekeket? Hogy különböző hadurak gyermekek kezébe adnak fegyvereket, és legyilkoltatják velük a többi gyermeket? Az jó? Erről már-már nem beszélünk, mert szinte természetes, hogy Afrikában ölik egymást az emberek. Milyen jó, hogy az Afrika. Csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy itthon ne történjen másképp. A világ békessége hamis. Nincs. És hogyha ebben a békességben próbálunk békét teremteni magunknak egy templomban, akkor mi is hamis békességnek az áldozatai leszünk, hiszen abban a pillanatban, hogy ér bennünket valami, rögtön kizökkenünk. Elég csak egy kis konfliktus a családban. Valaki rossz helyre tette le a papucsát. Vagy nem húzta le a vécét. Vagy ott hagyta a fogkefejét, ahol nem kell. Vagy későn jött haza. Vagy túl korán. Vagy rosszat szólt, vagy egyáltalán nem szólt semmit. És ebben a pillanatban békességünk szerte foszlik. És látjuk magunkat önnön valóságunkban. Ahogy Pál apostol kicsivel korábban mondja, a harag fiai vagyunk. Voltunk, mondja Pál. Voltatok? Pál apostolnak az efézusi levélben megfogalmazott gondolatai arról világosítanak fel bennünket, hogy Istenben egyek vagyunk. Nincs különbség. Nincs különbség rossz és jó háziasszony között. Mind a kettőt szeretni kell. Nincs különbség rossz és jó férj között. Mind a kettőt szeretni kell. Nincs különbség zsidó és palesztin között, nincs különbség ukrán és orosz között, mind a kettőt Krisztusban kell látni. Tudjátok, mindig elcsodálkozok azon, hogy milyenek a mi ellentéteink. Az érdekes az egészben, hogy én mivel kárpátaljai származású vagyok, ismerem kárpátaljai viszonyokat. Bocsássatok meg, hogy erről beszélek, de ez lehet a szemléltető. Kárpátalján vannak szélsőséges nacionalista jobboldali szervezetek, természetesen ukrán. Vannak újabbak és régebbiek, ismerjük a Ruhot, ismerjük a Szvobodát, ismerjük az Udárt. Azok a szélsőséges jobboldali nacionalista szervezetek, amelyek Nyugat-Európában, köztük Magyarországon is soroljuk ide őket, Lengyelországban, vagy Olaszországban, majdhogy nem be vannak tiltva, mert szélsőségesen nacionalisták. A Svoboda legalább háromszor felgyújtotta már a kárpátaljai emlékműveket. A Vereckei hágón felállított magyar emlékművet. És mi? A nyugat-európai sajtó és különböző hatalmak érdekek mentén arra gondolunk, hogy milyen nagyszerű az ő működésük. Mert megvédik az ország egységét. Nem kell félteni az oroszokat sem, nyilvánvalóan ott sem jobb a helyzet. De gondoljunk bele, hogy mennyire külsőleg és mennyire embergyilkos hatalom által szítottak a mi gondolataink, ezen vonalon is. Gondolatunk a románokra, akik minket mindenáron meg akarnak ölni. Vátrások. A legszélsőségesebb nacionalista román kecskepásztor. Csak amikor arra gondolok, és hallottam saját beszámolót és bizonyságtételt arról, hogy milyen is ez a szélsőséges nacionalista román kecskepásztor, aki románul beszél ugyan, mert vannak a csoportban románul beszélő magyar turisták, de amikor látja, hogy van jó néhány, aki nem tud románul, rátvált magyarra. Mert ugye tud magyarul is. És szívesen beszél magyarul is. Mert tiszteli azt, akivel beszél. Ez a szélsőséges román, nacionalista kecskepásztor. Az emberi kapcsolatok szeretetben való megélésénél ez nem számít. És rámeri bízni a turistákra a kecskéket, ameddig ő lemegy a házába, hogy felhozza a kecskesajtot, ami a legfinomabb dolog a világon, hogy adjon nekik kedvezményesen is. Mert amúgy 25, de egyébként, mivel olyan jól elbeszélgettünk, nektek csak 20 lej. Mi a bajunk? Mi a bajunk egymással? Mi a bajunk a szomszéddal? Mi a bajunk a munkatárssal?
Tulajdonképpen nagyon egyértelműen mondja Ézsaiás a saját népének szóló proféciájában, hogy ti az én népem vagytok, én választottam a titeket, de ti nem akartok engem. Ott egy egész népre ki van terjesztve az Isten igéje. Ott nem kérdezte Isten, sőt, igazából még a zsidó nép tiltakozása ellenére tette a szabadító tettét. Kivitte őket Egyiptomból, megőrizte a pusztában, és bevitte az ígéret földjére. És adott nekik esélyt egyszer, kétszer, tízszer, százszor, hogy megértsék, hogy mit akar az Úr. Mert az Úr nem tömjén füstöt akar, és nem szentséget akar, azt mondja Ézsaiás. Azt mondjátok, hogy szent vagyok, ne érintsetek meg, miközben valami egészen más lakik a lelketekben. Bűzös, rossz ez a dolog. Azt mondjuk, hogy jók vagyunk, azt mondjuk, hogy tisztességesek vagyunk, azt mondjuk, hogy szeretetteljesek vagyunk, miközben egészen mások vagyunk. És azt mondja az Úr, hogy ezt nem szeretem. És nagyon keményen hirdeti az ítéletet Izrael és Jeruzsálem fölött, el fogtok pusztulni. Tulajdonképpen mindig elcsodálkozom azon, hogy milyen kemények ezek az ígék. Milyen keményen ítélik meg azt a népet, aki kétfelé sántikál, már Illésnél is mutatkozik ez. Egyik része Jehovát, másik része Bált. Azt mondja Ézsaiás, hogy ti szerencse isteneknek, meg sors isteneknek adóztok. Ott az oltár a házatok sarkában, vagy ott van az oltár a kertetekben, és ott füstölögtök a szerencsének. Miközben engem hívtok segítségül, hogy engem szóban tiszteltek. Nem lesz jó vége. És azon gondolkodok, hogy amikor ezeket a kemény igéket olvasom, hogy nem figyelmeztetés ez egy kicsit, vagy nagyon, hogy megvizsgáljuk az életünket. Vajon tényleg a helyén van-e minden? Megterveztük? Istenre való tekintettel gondoltuk át? És képesek vagyunk-e újra értékelni, hogyha valami nem olyan? Azt mondja az Úr Ézsaiás könyvében, hogy nem mindenki fog elpusztulni. És majd lesz egy ígéret. Lesz egy új Jeruzsálem, új ég és új föld. Ez a másik olyan rész, amiben új eget és új földet ígér az Úr. A Jelenések könyvében van, az Új Szövetség végén, ismét ugyanezekkel a szavakkal megígérve ez. Szóval, honnan veszed a bátorságot? Azt mondja a 12. versben, a bátorság szó első renden szabad szólást jelent, tulajdonképpen szólás szabadságot. Hogy ki merd mondani azt, amit gondolsz? Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusnak. Honnan veszed a bátorságot? Onnan veheted a bátorságot, hogy először Istennek mondtad el azt, amit gondolsz. Tulajdonképpen előtte kell megállnod. Ő az első. Jézussal kell leülnöd, beszélgetni a parton, mint Péternek a halászat közben és halászat után. Vele kell tisztában lenned, vele kell tisztáznod azt, hogy ki vagy és mit akarsz.
és aztán elküld a vele való közösségben a szolgálatra. Veheted a bátorságot, hogyha Isten veled kapcsolatban van. Ha tud rólad, egyébként tud rólad, tényleg ismer. De vajon te megnyitottad magad neki? Tudod, hogy tud rólad? Tudod, hogy ismer téged? Tudod, hogy még az elkövetkező gondolataidat is tudja? Azt mondja Izsaiás, hogy még nem is szólaltak meg, én már válaszolok. Még be se fejezték az imádságot, én már cselekszem. Az Isten végtelenül hatalmas, ezt ne felejtsük el. A mi bátorságunk abból ered, hogy szabadok vagyunk Isten felé, és ezt követően lehetünk szabadok az emberek felé, emberi szólásban. Tulajdonképpen Pál apostol bizalommal menetel, bizalommal megy, mert részére szabadságot ígért az Úr. Honnan veszed a bátorságot? Onnan, hogy tudod, hogy mi az ígéret. Egyrésztről Isten azt ígérte, hogy minden bűnt megbüntet. Ez a törvény. Isten elé nem állhat az ember az ő lelkének gonoszságával. Isten elé nem állhatunk csalásmódján, vagy csalva. Térjét és ne esít, Isten elé állhat csaló, mert Jákobnak a neve azt jelenti csaló. Csak hogy Jákob Isten előtt összetört, és beismerte azt, hogy miképpen akarta ő magát megvalósítani. Miképpen akartuk mi rendezni magunk az életünket, talán te is próbáltad már többször saját akaratod által rendezni családodat, munkahelyedet, közösségi életedet. És amikor nem sikerült, akkor kérdezem, hogy van bátorságod Isten elé állni? Legyen, mert szeret. Sokkal jobban, mint azt hiszed. Nem fog megbántani. Csak összetör, össze kell törnöd, hogy újra fölállhass. Meg kell találnod az igazságot. Az igazi igazságot, a szeretet igazságát. Tudjátok, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ezt még engedjétek meg, hogy elmondjam, ez sem lesz könnyű és egyszerű. Nehéz helyzetben vagyunk itt a városban mi, jó szándékú reformátusok, hiszen választások előtt, után, közben vagyunk. És a választásoknál mindig választanunk kell. Különösképpen én vagyok nehéz helyzetben, mert ilyenkor mindig, akár tetszik, akár nem, a lelkészre, a vezetőkre, a presbiterekre figyelnek, hogy ugyan mit mond. Van is botrány belőle, hogyha véletlenül mond valami olyat, amit az egyik úgy gondol, hogy nem kéne. A másik pedig úgy gondolja, hogy miért nem mondta ki azt, amit gondol, mert ki kellene mondania. Nehéz helyzetben vagyunk, mert keressük, hogy hol az igazság. Jelen helyzetben úgy állunk, helyhatósági választások lesznek, van körülbelül 5 jobboldali polgármester jelölt, és lesz 1 baloldali polgármester jelölt. Félreértés ne essék, nekem semmi bajom a szocialista eszmékkel, pusztán csak annyi, hogy ideológiailag istentelen. Tehát Lenin, Marx és Engels, meg a többiek mind tagadják Isten létét. Pedig szociálisan talán Jézus állna legközelebb hozzájuk, hiszen Jézus mondta, hogy tulajdonképpen semmitek sincs. Minden az Istené. Miért gyűjtitek a vagyont? Miért halmozzátok? Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mert ahol a kincsed, vagy ahol a szíved, ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. De azt nem vehetem számításba én magam. Meg talán ti sem itt a környezetemben, hiszen talán Istenben vagyunk mi egyek. És ez már is egy politikai megnyilvánulás volt. Lehet sajtózni róla a következő héten. Csak attól félek, hogy a jobb oldal mindenféle jó indulata mellett. Mert nem feltételezek, nem feltételezhetek rosszat. Vagy mégis? el fogja veszíteni a választásokat. Mert öt felé megy az erő. Félnék, ha nem hinnék az Istenben. Egyébként meg azt mondom, hogy minden úgy lesz, ahogy az Isten akarja. Ő már lejátszotta ezt. De látjuk magunkat? Megfigyeljük a megosztottságunkat? A szép daraboltságunkat? A hitetlenségünket? Figyeljük szeretetlenségünket? Ragaszkodjunk az igazsághoz. Tudjátok, mi az igazság? Az az igazság, hogy Jézust nagyon sokféleképpen próbálták sokféle politikai vonal mellé állítani. Próbálták a császárnak hűséget esküdve beállítani, mint egy császár, hű, áruló. Próbálták a zélóták oldalára állítani, akik karddal vívják ki a Izrael függetlenségét. Látjuk, hogy ez hova vezet. Látjuk. Jézus is látta, tudta. Próbálták a szaduceusok a főpapi pártnak alárendelni, de Jézus mindvégig az maradt, aki azt hirdette, hogy az igazság az, testvérek, hogy nektek az életeteket Istennek át kell adni. Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megértsétek, meg tudjátok ítélni, hogy mi a jó, mondja a római levélben Pál, nemrég olvastuk. Az igazság az, hogy először Istennel kell tisztában lenned. Először Jézusnak kell uralkodni az életeden. Aztán a többi nem lesz kérdés. Nem lesz kérdés az, hogy otthon hogy neveld a gyermeket. Keményen, vagy szeretettel, mert mindig tudni fogod, hogy mikor mit kell alkalmazni. A lélek megmondja. Nem lesz kérdés az, hogy hogy állj meg a beteg ágy mellett, ha halálos beteg vagy, vagy van halálos beteg az életedben. Lesz erőd hozzá. Sokan szaladnak ilyen helyzetekből, és hagynak ott meghalni egyedül hozzátartozókat. Vagy ha te magad vagy, akkor fogod tudni, hogy mit gondolj és mit érez. Mert nekem az élet Krisztus a meghalás nyereség, és ha maradni kell, akkor jó, annak örülök. Ha menni kell, akkor szeretetet magam körül sugározva, mindenkinek megbocsátva és mindenkitől bocsátot kérve megyek. És ebben a helyzetben Istennek fáj az, hogyha azok, akik Isten nélkül valók, ölik egymást, mert miért ne fájna? Nem baj az, hogyha az arab, nem baj az, hogyha az ukrán, nem baj az, hogyha az orosz. A halála egy fájdalom, hiszen Isten képe hal meg benne mindig. De át tudjuk adni Istennek ezt a fájdalmat. És mi magunk tudunk a magunk életében bátorságot és erőt merítve a lehetőségeink mentén, dolgozva és hirdetve gondolatainkat, Krisztus Jézus tovább menni. Nem hiszem, hogy mi megoldást tudnánk találni bármiféle világválságra, vagy bármilyen helyzetre, ami kialakul Közel-Keleten, vagy a szomszédunkban. Nem hiszem, hogy fel tudunk készülni egy olyan válságra, ami itt, Magyarországon gyűrűződik, és lehetséges, hogy ki fog törni. Választ adni és megoldást adni nem tudunk. Ez az Isten kezében van. Viszont felkészülni fel tudunk rá. Azt mondja Pál, kérlek, hogy ne csüggedjetek el. Ne csüggedjetek el. Ha Jézus van a szívedben, ha az ő lelke bátorít téged, akkor nem fogsz elcsüggedni. Akkor el fogsz tudni indulni, akkor is, hogyha látod, hogy milyen veszély fenyeget. Meg nem értés. Vádaskodás, bántás, szeretetlenség. El fogsz tudni indulni akár egy úton, hogyha kimész az utakra. Nemrég beszélgettem egy ismerőssel, és elmondta azt, hogy ő sokszor mennyire fél, ha ki kell menni, hiszen nemrégiben történt nagyon sok baleset. Ártatlanok és gyermekek haltak meg, kamionsofőrök aludtak el, vagy buszsofőrök aludtak el, és mi a garancia arra, hogyha én kimegyek a négyesre, akkor nem fog éppen szembe jönni velem pont valaki. De hogyha ettől félsz, soha nem fogsz elindulni. Ha ettől félsz, soha nem fogsz eljutni oda, ahová el kell jutnod. Ne csüggedj, vegyél bátorságot. Ha az az út, amin járnod kell, az az Isten útja, akkor fog adni hozzá erőt. Akkor jövőt is biztosít, amennyit ő akar. Nem tudom, hogy az egy hét, 10 nap, 10 év, vagy 100 év, de fogadni. Egyébként hadd mondjam el, testvérek, hogy óriási ígéreteink vannak. Akik Isten gyermekei, azoknak azt mondja az Úr, hogy az életkoruk 100 év. Benne van a Bibliában. Lesz egy olyan időszak, amit Isten állít fel, földi királyságát, amelyet a Jehova tanúi hirdetnek, de ők nem igazán tudják, nem látják át igazán, hogy az milyen. Lesz egy olyan időszak, ami békés lesz, amiben nem fognak rakétát röbdösni, amiben nem fognak betörők járkálni éjszaka és kilesni, hogy melyik házba menjenek be, ahol nem lakik senki, vagy ahol csak egy egyedül élő öregasszony lakik, vagy öregember. Lesz egy olyan időszak, amikor nem fognak terroristák utazgatni villamoson, metrón, hogy felrobbantsák magukat és megöljük gyermekeinket, vagy minket. Nem fognak rakéták röbdösni, hogy kórházakat és emeletes házakat döntsenek össze, amiben idősek, fiatalok és gyermekek élnek. Jeruzsálemben, Cegléden, a világon lesz egy olyan időszak, amiben béke lesz. Amiben az emberek élete hosszú életű lesz. Mindig ez az áldás az esküvőkön a fiatal párra. Hosszú életet. Isten megígérte. Lehet egy ilyen reménységünk is. Ha van bátorságod, akkor ez a bátorság erősödjön meg ebben. Legyen bátorságod szabadon hirdetni az evangéliumot. Gyülekezetünk vezérlő elvei közül az 5. a misszió, az evangélium hirdetése. Legyen bátorságod. Ha ez a célod, miközben munkába mész, miközben családot alapítasz, vagy gyermeket nevelsz, ha ez a célod, miközben választásokra készülsz, akkor legyen bátorságod. És az Úristen melléd áll, az életedbe lesz, és meg fog áldani. Függetlenül attól, hogy református vagy, vagy katolikus, vagy baptista, ha hívő vagy, ha hiszel, akkor ez az ígéret a tiéd. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Urunk, Istenünk, ebből a világból jövünk, ami nem a Te világod, de Te legyőzted ezt a világot. Meghaltál, hogy minden hibánk, minden bűnünk a keresztre feszüljön benned hibátlan, bűntelen, Isten emberben. Felfoghatatlan és megérthetetlen az a szeretet, amivel fordulsz felénk, mi pedig érdemtelenek vagyunk rá, de mégis itt vagyunk. Mégis hívott, űzött valami feléd hozzád, mert tudjuk, hogy bármit is tudnánk, Te eléd tenni kevés lenne, mert Te ingyen kegyelemből emelsz fel és karolsz belénk. Úrunk Istenünk, ezért kérünk Tégedet, mutass nekünk utat. Úrunk Istenünk, a Te végtelen szeretetedért imádkozunk hozzád. Ezért meghajtjuk a térdünket az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nekünk dicsőségének gazdagsága szerint,
hogy hatalmasan megerősödjék bennünk a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívünkben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyünk felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjük Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére eljussunk, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azért legyen a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Az ő nevében kérünk vigasztalódást gyászolók szívére. Az ő nevében kérünk lelki erőt lelki betegségeink között. A bátortalanoknak bátorságot, a gyengéknek erőt, a haragosoknak megbékélést, békességet, a szeretetleneknek szeretetet, a szenvedőknek enyhítést, vigasztalást. Kérünk egyházunkért, a te népedért, mert azok vagyunk, te választottál minket, nem mi választottunk téged, ezért kérünk, könyörülj rajtunk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Magunk csendességében rövid ideig imádkozzunk. Isten meghallgatja a kimondott és a ki nem mondott imádságokat. Fohászkodjunk ő vele együtt a tőle tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.